Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel és nagy örömmel hirdetem, hogy a keresztség sákramentuma által a mai napon gyülekezetünk legfiatalabb, legfrissebb tagjaként köszönhetjük Gál Antóniát, és kérhetjük rá Isten áldását az ő szüleire, keresztszüleire, az ő életére. Legyen vele a mindenható Úr Jézus Krisztus, és vezesse őt a felnövekedés útján, életében, és áldja meg gazdagon. Örömmel köszöntöm, és örömmel adom át a szót a gyülekezetünk gyermekeinek, fiataljainak és munkatársainknak, hogy egy kis műsorral kedveskedjenek és köszöntsék az édesanyákat.
Nézd csak, babukám, elaludt az anyukám. Ne mocorogj, maradj szépen, csöndesen a babaszékben. Én is melléd ülök, halkan, nehogy álmát megzavarjam. Ugye tudod, babukám, fáradt az én anyukám, mindig olyan sok a dolga, egész nap csak sürög, forog. Oda megyek, csendben, halkan, nehogy álmát megzavarjam. Betakarom így, mi, lám, aludj édes anyukám. Megcsókolom két szemét, hadd elmondjon sok szép mesét, így adott el és engem, őszi álmunkat csendben. Látod, látod, babukám, ilyen az én anyukám. Szeretem is nagyon-nagyon, a szavát megfogadom. S most őrzöm az álmát, halkan, csendben, nehogy megszavarjam.
Jót kívánok ma neked, elnapod, szép napod, legyen áldott életed, gazdagon. A Jóisten napsugara árasszon mind az utadra, életünkkel köszöntjük boldogan.
Édesanyám, virágos a tálmodtam, napraforkó virág volt a málmomban. Édesanyám, te meg fénylő nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot a messiást mutató különös csillagok, csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok. A többiek láttak egy síró porontyot, de anyám rá. De anyám úgy rakta rám a bólyaronnyot, mintha babusgatná a szép napkorongot. Maga adta nékem édessége teljét, úgy ajándékozta anyasága teljét, hogy egyszer földnek bennem kedve teljék.
Isten tudja honnan, palástot kerített, aranyos palástot vállannal terített. Felettem az égbolt, mosolygás derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat, ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat, mint királyi ember, királyi urámat.
Amerre én jártam, kövek énekeltek, mert az édesanyám üzent a köveknek. Amíg ő szívem ment előre, előre követtek. Amíg ő van, vígan élem a világom, nem hiányzik nekem semmi a világon. Három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom, miért nem tudja egymást látni a sok ember, a sok-sok királyfi, úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni. A másik bánatom, hogyha ő majd holtan fekszik a föld alatt, virággá foszoltan, nem tudja senki, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna, minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna. Kamatnak is kevés, nagyon kevés volna. Hogyha minden folyó lelkemen át volna, s ezer hálammalom csak zsoltárt mormolna. Az én köszönetem így is kevés volna. Hogyha a föld minden színnézét átadom, az ő édességét meg nem hálálhatom, ez az én bánatom, harmadik bánatom.
Egy kis verset súgott nekem a szerető szívecském, megtanultam, s el is mondom édesanyák ünnepén. Reggel imám azzal kezdem, este azzal végzem, az én édes jó anyámat áld meg, s tartsd meg Isten.
Édesanyám, anyám, anyácskám, menedékem, kedvem, szép orcám, csillagom, vidám. Vígnapom, csillagom, virágom, fogadd el szerényke virágom, édesanyám, anyám, anyácskám, anyukám, jó mamám, kenyerem, illatom, virágom, fogadd el szerényke virágom.
Édesanyám, anyám, anyácskám, anyukám, értessen, jó mamám, menedéken, kedvesen, szép orcán, víg napom, csillagom, virágom. Kenyerem, illatom, virágom, fogadd el szerintke, virágom. Ha megteszed, én is virágzom, ha megteszed, én is virágzom.
Köszönjük szépen gyülekezetünk gyermekeinek a műsorát, amivel az édesanyákat köszöntötték minden gyermek nevében, a jelenlévőket és a jelen nem lévőket is, és érezzék köszöntve magukat mindannyian, akik azok is, akiknek nincs gyermekük, mert lehet, hogy van lelki gyermekük, mert a lelki gyermekség is legalább olyan erős kötelék, mint a vér szerinti. És a gyermekek átfáradnak, hogy átmennek a gyülekezeti házba, illetve az iskola termeibe, a vasárnapi iskola oktatás folytatására. Egyébként ez minden vasárnap így van, tehát akinek van gyermeke, és valamiért nem hozta még, az bátran hozza, mert foglalkozás zajlik minden vasárnap az Isten tisztelettel párhuzamosan a gyerekeknek. A mi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, hadd adjunk hálát neked szívünk legmélyéből ezért a mai napért. Hálát adunk neked a jó időért, hálát adunk neked az egészségért, amivel megengedted most, hogy veled lehessünk ezen a vasárnapi Isten tiszteleten egy közösségben. Hálát adunk szeretteinkért, különösképpen édesanyáinkért, akik erre a világra szültek bennünket. Hálát adunk minden küzdelemért, minden harcért, amit ők vállaltak értünk. És hálát adunk, hogy te segítetted őket, a bennünket felnevelő karokat, kezeket, hogy megáldottál velük minket, és gazdagabbá tetted az életünket. Hálát adunk neked a próbákért, és azért, hogy mi magunk is a te áldásaidnak eszközei lehetünk, a hozzátartozóink életében. Kérünk, áldj meg bennünket ezen az Isten tiszteleten jelenléteddel. Te a jóságos Atya, aki szülői, édesanyai szeretetnél is jobban szeretsz minket. Segíts meglátnunk, megértenünk, magunkat megtisztítva befogadnunk, és cselekednünk mindazokat, amiket Te is megtettél értünk, és adtál nekünk. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét Máté evangéliumából, folytatva a Krisztus hegyi beszédének igéit Máté evangélium a 6. fejezetéből a 16., 17. és 18. verseket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kedd meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus a böjtről tanít bennünket, és erről már a böjti istentiszteletek kapcsán hallottunk. Néhány fontos dolgot azért érdemes elmondani, még akkor is, hogyha most egyébként kantáte vasárnap van, ami ugye azt jelenti, hogy örömmel énekeljünk új éneket az Istennek, és ugye felmerül a kérdés, hogyha már böjtről van szó, akkor mindenkinek az jut először eszébe, hogy ez valami olyan nehéz dolog, ami úgy megpróbálja nem csak a gyomrunkat, mert mi az, ami először eszébe jut az embernek, az ételtől való tartózkodás, ugye ez a böjt, és hát egy ételtől való tartózkodás, ha valaki már fogyókúrázott életében, akkor tudja, hogy nem éppen örömteli dolog, mindig benne van a feszültség, mindig ott vannak a vágyaink, a gondolataink, hogy hát mi ezt vagy azt meg szeretnénk kóstolni, meg szeretnénk enni, és hát nem lehet, mert mi magunkat tartóztatjuk meg, igazából senki el nem veszi előlünk az ételt, mi az, ami mi nem akarunk, és mégis ott van bennünk a harc. Tehát egy harcos, egy komor, egy nehéz ügy első tekintetben ez a böjt, de talán egy picit, hogyha a mélyére nézünk, látni fogjuk, hogy ahogy Jézus is mondta, a böjtölésnek nem feltétlenül kell kiülni az arcunkra, mert lehet, hogy az ember belül a szívében harcol valami nehézséggel, próbával vagy önmagával, de maga ez a harc már örömmel tölti el, hiszen tudja, hogy harc nélkül nincs győzelem, és a harcban a győzelem felé tartunk, a győzelem pedig a szeretet végső győzelme, az, amiben az Isten a megfelelő helyre emeli az emberi életet, vagyis az őt megillető dicsőségbe, a teremtettségénél fogva őt megillető dicsőségbe, megtisztítva Krisztus vérével és a bűntől tisztán és szabadon, Jézus Krisztus társaságába, az Istennel való közösségbe hívja és emeli, és a végén oda is viszi azokat, akik hisznek benne. Először is jó lenne tisztázni, hogy mi nem a böjt, hogyha már a böjtről beszélünk. A böjt nem fogyókúra, tehát elsősorban nem arról van szó, hogy ételtől tartóztatjuk meg magunkat, bár kétségtelen, hogy a legelemibb és a legkézzelfoghatóbb fajtája a böjtnek az az ételtől való tartózkodás. De lehet másképp is böjtölni. Böjtölhetünk úgy, hogy valamilyen általános tevékenységünktől fosztjuk meg magunkat, szokásunktól, keftelésünktől, esetleg valamitől, ami függőséget okoz az életünkben, lehet az játék, lehet az alkohol, vagy drog, vagy bármilyen olyan dolog, ami egyébként talán ártatlannak tűnik, de mégis érezzük, hogy megköt, és az életünket befolyásolja, és ettől mi szabadulni szeretnénk. Tehát ezzel is lehet böjtölni. Lehet szóval is böjtölni. Vannak olyan fogadalomtételek az Ószövetségben, és az egyházatyáknál is, és az egyházi történelemben is hallottunk, és tudunk olyanról, hogy valaki némasági fogadalmat tesz, ez a szónak a böjtje. Talán arra gondolnak a testvérek, hogy lehet, hogy a lelkésznek is egyfajta ilyen szóböjtöt kéne tartania, hogy rövidebbek legyenek az Isten tiszteletek, mert a vasárnapból így kevesebbet veszünk el. Fölösleges beszédben egyébként is sok beszédnek sok az alja. De gondoljunk végig mindent az életünkben, lehet, hogy egy szó az, amit nem kellett volna mondanunk valamikor, valahol, ha akkor szóböjtöt tartottunk volna, kevesebb sérüléssel élnénk az életünket. Vagy akár, ha gondolunk Jakabra, az apostolokra, akik mondták, Jakab is különösen a nyelvnek a bűneit sorolja, hogyha kevesebbet beszélsz, a szavaddal kevesebbet vétkezel, vagy hogyha a másik apostol idézetét mondom, az ember haragja nem munkálja Isten országát. Ennek a megnyilvánulási formája elsősorban a szó, és ebben is lehet böjtöt tartani. Próbáljuk ki, nem is olyan könnyű. Gyerekek játsszák ezt a játékot, hogy ki a király, aki nem szólal meg bizonyos idő múlva, és aki először megszólal, az veszít. Játszottam, nem könnyű. Azért lettem lelkész. Itt aztán lehet beszélni, de hogy ne erre hegyezzük ki csak a dolgot, el kell mondanunk még, hogy a böjtnek sokkal mélyebb tartalma van, mint az, hogy valamitől megtartóztatjuk magunkat. A Zsoltáros 42. Zsoltárban kifejezi, hogy ugye szomjazik az Istenre az ember lelke, mint a szarvas a hűs forrás vízre. Tulajdonképpen az emberi lélek Istenre való szomjazását fejezi ki az, hogy nincsen olyan mély és olyan erőteljes kapcsolatban az Istennel, ami megelégítené, ami minden kérdésére választ adna, ami minden próbájában megerősítené, ami lelkileg feltöltené, és ennek a hiánya tulajdonképpen az erre való vágyódás az olyan, mint az étel után való vágyódás, vagy az ital után való vágyódás. Ennek a hullám hosszára kerül az az ember, aki böjtöl. Amikor Dávid böjtöl, akkor azt mondja a régi fordítás szerint, hogy örvény, örvényt hív elő, mert amikor a hiányban az ember beletekint és a lélek mélységeit látja meg, akkor az minden egyes erejével örvénylik körülötte, hogy a dolgok ebből az örvényből a maguk rendjében és tisztaságában rendeződjenek el, és az ember a látását az Isten látására tudja hangolni. Amikor eljut az ember arra a pontra, hogy a magát valamitől megtartóztató lélek, élet előtt felnyílnak azok a dimenziók, amik egyébként, hogyha a világ mindennapi dolgait tesszük, sokszor rejtve vannak, mert hiszen mit csinálunk reggel? Felkelünk, reggelizünk, munkába megyünk, ebédelünk, uzsonnázunk, dolgozunk, gyermeket nevelünk, egymással beszélgetünk, esetleg szórakozunk, kikapcsolódunk, tévét nézünk, internetezünk, foglalkozunk a világ ügyes-bajos dolgaival, foglalkozunk az egyház dolgaival is, hiszen feladatokat vállalunk, és magunkat átadjuk az Istennek bizonyos időre a szolgálatban, hiszen ezért vagyunk, mert hálásak vagyunk Istennek, de ezek mind mindennapi tevékenységek, amik a felületet mutatják, a mélyben működő erőket, energiákat, az Isten molekuláink között létező valóságát sokszor elfedik. Hogyha az ember igazából bele akar látni azokba az isteni gondolatokba, amik az életünket formálják, akkor ezektől a mindennapi cselekedetektől, mindennapi rutintól sokszor a böjtel szakad ki. És ha bele lát, akkor megtapasztal valami hatalmas dolgot, valami óriási erőt, amely az életünket megtartja tulajdonképpen, észre sem vesszük, de azt tartja meg, gondoljunk bele, biztos, aki fizikát vagy kémiát tanult, az tudja, hogy egy-egy atom építő elemei között sokkal nagyobb az üres tér, mint maga az atom építő eleme. Tehát kvázi, hogyha nagyon szigorúan vesszük, akkor az a pad, amiben ülünk, az inkább energia, inkább atomok közötti tér, mint maga az anyag. És mi az, ami mi vagyunk, szintén ugyanez. Tehát van egy óriási isteni erő, amely ezt a világot összetartja. Valahol, hogyha ebbe beletekintünk, ha ebbe bele tudunk látni, akkor az ember beleszédül, és rágondol, és arra gondol, ami az igazán lényeges dolog, az Isten akarata. Megtapasztalja az Istennel, a mélységes Istennel, mélységben magát kijelentő Istennel való kapcsolatot. Azt mondja a Szentírás Jézus Krisztuson keresztül, hogy az Isten úgy látja az embert, hogy az Istentől, az Istent félő ember életének hármas köteléke van, hármas kötelezettsége, életvitele. Életvitelében három dolgot kell, fontos dolgot kell cselekednie. Ugye beszéltünk az adakozásról, az alamizsna adás is ide tartozik. Beszéltünk az imádságról, ami szintén az Istennel való kapcsolatot erősíti az ember életében. Itt most a harmadik, amit Jézus mond, a böjtölés. Ez is ugyanolyan fontos, mert miközben böjtölünk, a közben erők szabadulnak föl. Miért? Mit mond az imádságról a keresztény tanítás? Azt mondja Jézus, hogy kérjetek, és adatik néktek. Azt mondja Jézus, hogy bármit kértek az atyától, azt megadja nektek. Biztos volt már valaki, aki ötös lottó nyereményt kért az Istentől, és hát nem kapta meg. Vagy volt már, aki valami olyan dolgot kért, ami talán kézzel foghatóbb lenne, és nem kapta meg. De vajon miért? Ha mi a gyermekeinkre nézünk, és a gyermekeinknek a legjobbat akarjuk, akkor képzeljük el, hogy a mi gyermekünk valami olyan dolgot kér magának, amit ő jó ötletnek tartana, de mi tudjuk, hogy nem az. És ha módunkban áll, akkor nem adjuk meg neki. Azért, mert nem tudja a különbséget tenni a között, amit ő akar, és nem tud különbséget tenni a között, ami jó neki, amire szüksége van. A böjt különösképpen azért fontos, mert az ember miközben megvonja magától azokat a dolgokat, amire szinte ráépül az élete, vagy amit nagyon fontosnak tart, a közben megtanulja, hogy különbséget tegyen a között, amit ő akar, és a között, amire igazán szüksége van. Mert Isten nem azt akarja nekünk megadni, amit mi akarunk, vagy amit mi kérünk. Isten azt akarja megadni, amire szükségünk van. Tehát, ha böjtölsz, akkor tudod, hogy mire van szükséged, és azt fogod akarni. Na, ilyenkor lép elő az, amit Máté 17:20-ban mond Jézus, semmi sem lesz lehetetlen. Néha elgondolkozok, hogy mi lenne, hogyha komolyan vennénk ezeket a kijelentéseket. Mi lenne akkor, hogyha valami titokzatos módon ez megvalósulna az emberek életében? Képzeljük el, a filmek azok hozzák a különböző szuperhősöket. Rendkívül sikeres filmeket nézhetünk meg a mozikban, amiben különleges képességű emberek szinte lehetetlen dolgokat tesznek meg, és azt gondoljuk és azt érezzük, hogy nekik semmi sem lehetetlen. De igazából Jézus nem nekik mondta, nem a szuperhősöknek mondta, hogy semmi sem lesz lehetetlen számukra, hanem nekünk. Nektek mondta azt, hogy nem lesz lehetetlen semmi. Amikor Jézus ezt a hármas felosztást, és hármas kötelességet a tanítványokra rótta, akkor egy későbbi fejezetben találkozunk egy olyan emberrel, akinek a fiával, akit nem tudnak meggyógyítani a tanítványok, és mit mond Jézus? Aki hisz, annak semmi sem lehetetlen. Szeretnéd-e, hogy a te életedben semmi se legyen lehetetlen? Ahhoz el kell érni egy áttörést. Ahhoz az életedben meg kell történnie egy áttörésnek. Gyakorlatilag Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg, hogy az óember és az új ember küzdelmében, a harcban meg kell tapasztalnunk az új ember győzelmét. Rengeteg energia van az életünkben. Isten különösképpen tud jelen lenni mindegyikünk életében Szent Lelke által, és azt sem tudjuk még csak elképzelni sem, hogy az Isten Szent Lelkének mennyi energiája van, amit szeretne ránk árasztani, szeretne rátok bocsátani, hogy ne legyetek fáradtak, ne legyetek összetörtek, ne legyetek búskomorak. Magyarországnak különösképpen szüksége lenne erre, hiszen igaz, hogy évszázadok, talán évezredek óta hordozzuk különböző bűneinknek a terheit, de alapvetően egy olyan nép és olyan nemzet vagyunk, aki széles látókörű és óriási lélekkel és óriási szívvel rendelkezik, aki nagyon tud szeretni, de valahol elveszett útközben ez belőlünk, és meg vagyunk kötözve. Meg vagyunk kötözve pénzzel és mindenféle világi, anyagi dologgal, pedig rendkívül sok talentumunk van. Valahol áttörést kéne elérnünk. Valahol az életünkben meg kéne tapasztalnunk azt, hogy milyen az, amikor az Istenben hívő ember imádkozik, és teszi a dolgát az életében, és minden sikerül neki. Semmi sem lehetetlen. Mert azt mondja Jézus, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen, amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. De amikor ezt mondja, ez akkor van, amikor ezt a fiút gyógyítja meg, akkor azt is mondja, hogy a lélekre, ami a fiút megszállta, amit a tanítványok nem tudnak kiűzni, hogy ez a fajta pedig nem megy ki, hanem könyörgés és böjtölés által. Sokszor tudjuk, hogy mire van igényünk, de vajon tudjuk, hogy mire van szükségünk? Sokkal többet mond Jézus ebben a néhány mondatban, sokkal többet tanít a böjtölésről, mint azt első körben látnánk. És igenis van öröme ennek az egész életviteli formának. Nem volna lehetetlen nektek, pedig ott van egy szócska, ezek a dolgok nem mozdulnak meg az életetekben, csak ha könyörögtök és ha böjtöltök. Amikor Jézust a Szentlélek kivezeti a pusztába, általában ez az általános tanítás a böjtről, hiszen ott ő 40 napig böjtöl. Felmerül a kérdés, vajon Jézus szükséges, hogy böjtöljön? Hát az Isten fiának is kell böjtölnie? Hiszen Jézus nem tehette volna meg, hogy ezt az egészet kiiktatja az életéből? Nem. Jézus maga is alávetette magát azoknak a követelményeknek, amiket ő maga támasztott az emberek felé. Nem azt mondta, hogy ti böjtöljetek csak nyugodtan, mert ti emberek vagytok, ti nektek szükséges az, hogy végignézzétek az életeteket, hol van az a függőség, az a kötelék, amiben nem enged előrébb lépni az Isten erejében, megerősödni téged a gonosz. Hol van, hol látod? Ha nem látod, akkor próbálj meg tisztább képet alkotni. A böjtben letisztulnak a vonalak. Az ember az életét megtisztítja, és jobban látja a kontúrokat. Minek a mentén járunk, minek a mentén gondolkodunk, minek a mentén tesszük a mindennapjainkat. Sokszor azt mondják az emberek, hogy valamit nem megtenni, az gyengeség. Itt van a lehetőség. Tedd meg! Nem teszed meg? Miért? Mert megvonod magadtól? Hát gyenge vagy. Nem igaz. Az az erős, aki meg tudja vonni magától azt, ami egyébként neki jelent, hogy jól esne. Abban van az igazi erő, amikor magadat tudod legyőzni, és a másikat pedig szeretni tudod. De ha nem győzöd le magad, akkor nem tudod szeretni a másikat. Sokszor mentegetőzünk, azért voltam haragos, mert felbosszantottak előtte, de veled találkoztam, és rádöntöttem a haragomat. Ő a hibás, aki korábban felbosszantott. Férjem, feleségem, gyermekem, az osztály, ugye, pedagógusok részéről egész nap türelmesen végig kell tanítani azt a X óraszámot, aztán hazamegyek, és leordítom a gyereket. Nem is tudom miért. Mert előtte valami felbosszantott, és mentegetőzünk vele, mert valamitől függünk. De a döntéseink, azoknak a felelőssége nem ruházható át másra. Ha én bántottam meg valakit, azt én tettem. És gyakorlatilag mindegy, hogy miért. Hogy felpiszkáltak, hogy felbosszantottak. De én döntöttem úgy, hogy haragos leszek, és a haragomat én döntöttem, hogy kiöntöm a másikra. Mert nem bírtam el vele. Hát hol van az a lelki erő, ami elbírna az életünk nehézségeivel és próbáival? Ott van. Ott van az Isten kezében. Csak lehet, hogy elfelejtettél bemenni a belső szobádba, és elcsendesedni Isten előtt. Imádkozni. Lehet, hogy elfelejtettél Istentől tanácsot kérni, mert annyi minden zakatol a fejedben. Nem tudtad letisztítani, nem böjtöltél még soha. Tudod még, hogy hol van a belső szobád? És kitisztítottad? Hogy az tiszta legyen. Hogy Isten hangja ne vesszen el a többi hang között, ami úgy zeng körülöttünk, és mindenfelé hív és visz, és minden gondolatot próbál elültetni benned, csak arra ne gondoljál, amit az Isten akar. Rengeteg félelmünk van vizsgák előtt, a fiatalok, vagy felvételi előtt, vagy nyugdíjba menetel előtt, vagy után. Különböző korosztálynak különböző félelmei vannak. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Mondja Pál a római levélben, de valóban velünk van? Honnan tudod? Tisztítottad már meg magad, hogy az Isten tényleg ott lehessen az életedben, és hallottad már, amit mond? Tisztán? Mert ez a böjt. Jézus is böjtölt, és nem feljebb való a tanítvány a mesterénél. Hogyha a mester megtette, akkor nekünk is kell. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez nem csak az önkínzásról és az aszkézisről szól, és nem arról akarok beszélni nektek, hogy most mindenki kínozza meg magát a böjttel. Fel akarom hívni a figyelmet arra, hogy van jutalom része. Igaz, hogy csak egy fél mondatban van itt megemlítve, hogyha valaki az adakozást, a szolgálatot, a szeretett szolgálatot gyakorolja, ha valaki az imádkozást műveli, ha valaki a böjtöt gyakorolja, akkor ajándékot kap. Akkor jutalmat kap. Az Istentől kapja a jutalmat. Nagyon jó példa erre Dániel könyve. Dániel könyvében, miközben Dániel Babilonban raboskodik, bizonyos ételekről lemond 22 napig, és az Isten nyilvánosan megjutalmazza. A birodalom összes lakójánál nagyobb bölcsességgel ajándékozza meg azt a Dánielt, aki raboskodik Babilonban a börtönben. Nyilvánosan megjutalmaz. Azt hiszed, hogy az Istennek nincs hatalma rá, hogy neked ajándékot adjon? Azt hiszed, hogy az Isten nem tudja megalázni az ellenségeidet? Azt hiszed, hogy az Isten nem hatalmasabb minden egyes dolognál, amit te fel tudnál sorakoztatni a magad védelmében? Hatalmasabb, nagyobb. Csak lehet, hogy te még soha nem aláztad meg magad. Azért, hogy az Isten dicsősége váljék láthatóvá rajtad, hanem te magad akartál dicsőséget kapni, és mások alázkodjanak meg előtted. Így nem működik. Így nem fogsz kapni semmit. Lehet, hogy te beszéltél az Isten helyett nagyon sokat, és nem hagytad, hogy az Isten szóljon. Hogy ajándékozhatna meg akkor téged bölcsességgel a szavaidban, ha nem az övét kéred, és engeded, hogy szóljon. És mindez csupán a jéghegy csúcsa, mert még csak arról beszéltem, amit itt látunk magunk között, és magunkon. De ettől sokkal nagyobb dolog van. Sokkal óriásibb az, amit Isten elkészített neked, mindannyiunknak. Ebből csak kicsi részleteket látunk, mint a szőnyegnek a fonákját, ha nézzük, ahogy Reményi Sándor írja, és hogyha jól élünk, akkor néha a színéből is egy keveset, de higgyétek el, hogy olyat ad az Isten minden olyan embernek, aki őt szereti, amit szív meg nem sejt, amit gondolat el nem tud képzelni. Csak ahhoz át kell engedni Istennek életünk minden területén az irányítást. Szeretnéd tudni, hogy hová lép tovább munkahelyeden? Szeretnéd tudni, hogy hová menj tovább tanulni? Szeretnéd tudni, hogy kivel házasodj össze? Szeretnéd tudni, hogy milyen döntést hoz a válsághelyzetekben? Isten megmutatja neked. De hidd el, hogy szükséges hozzá a böjt is. A böjt megmutatja ezekben is az utat, mert Isten erejét engedi az életedben kiteljesedni. Biztos vagyok benne, hogy megdöbbennél azon, hogy mire képes az Isten, ha egyszer engednéd, ha egyszer kitisztítanád, akár böjtüléssel az életedet előtte, neki. Legyen ez így, akarj közelebb kerülni Istenhez, tisztíts el mindent az ő útjából, a magad útjából a felé haladó úton. Legyen valóban közösséged az Úrral. És majd a következendőkben Máté evangéliumát, ha tovább vesszük, csak néhány momentumot villant fel Jézus arról, hogy azzal kapcsolatban, hogy milyen az az ember, aki Istenben bízik, nem aggodalmaskodik, tud szeretni. Békessége van, türelme, jósága, öröme, rendkívül sok lehetősége. Majd elérkezünk odáig is. Csak először meg kell tennünk, ami a mi reszortunk. Szolgálat, adakozás, imádság, Istennel való párbeszéd, böjtölés, magunk megpróbálása és megtisztítása. Ez az életprogram. Erre hív, ebben akar bennünket megerősíteni, és ezzel akar megáldani a mindenható Isten. Legyen ez így. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, félve mondjuk el neked azt, hogy ha böjtölnénk, akkor a böjt megalázna bennünket. Megalázna, mert rájönnénk arra, hogy milyen kicsinyek vagyunk, és mennyire nem vagyunk képesek sok mindenre, még egyszerű dolgokra sem megvonni magunktól. De szükségünk van erre az alázatra, Úrunk, mert dicsőség vágyunk, és öndicsőítésünk trónján ülünk az életünkön, és azt hisszük, hogy mi majd mindent megoldunk, és minden a mi kezünkben van. És amikor valami kikicsúszik a kezünkből, akkor elhessegetjük magunktól a gondolatot, hogy vajon tényleg igaz ez, és próbálkozunk újra önmagunk megerősítésével. Ezért félünk eléd állni őszintén és nyitott szívvel, de megtesszük most, és kérünk segíts, mert tudjuk, hogy szeretsz bennünket, mert tudjuk, hogy jobban szeretsz, mint egy édesanya a gyermekét. Jobban szeretsz, mert meghalsz értünk, és folyamatosan szenvedsz minden egyes bűnünkért, és minden rossz akaratunkért, és rossz tettünkért elszenveded lélekben azt a szenvedést, amit mi képtelenek lennénk. Segíts nekünk, Urunk, hogy megértsük ezt a szeretetet, hogy ez erőt adjon ahhoz, hogy önmagunkat megalázzuk, és hogy a mi alázatunkat a dicsőségedre váljék, hogy ezzel tudjunk mi is szeretni, hogy tudjuk elviselni az egyébként nem könnyű próbákat, mert megvalljuk, Urunk, hogy nehéz ez az élet. Nehéz, amikor küzdünk, amikor elköltözött, elhunyt szeretteinktől búcsúzunk, amikor megrettent bennünket az elmúlás, amikor a betegségek, amikor a félelem és a fájdalom elkezd uralkodni bennünk. Segíts nekünk, mert szükségünk van a te segítségedre. Kérünk, ajándékozz meg minket. Ha kellőképpen kiürestettük magunkat, akkor látogass meg. Hatalmas király, hatalmas úr, legyél jelen az életünkben. Add át nekünk mindazt, amit elkészítettél. Mutasd meg, hogy milyen az, amikor semmi sem lehetetlen nekünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, így vezesd életeinket, családjainkat, gyermekeinket, szüleinket, óvd meg, bátorítsd azokat, akik félnek, vagy akik gyászolnak, erősítsd az ő lelküket, vigasztald az életüket, gyógyítsd meg a betegeket, kérünk minden betegért, minden elesett, szegény, szenvedő testvérünkért, ha mi nem tudunk melléjük állni, segíts, hogy mindent meg tudjunk tenni azért, hogy az emberek mellé tudjunk állni, de ha nem tudunk, akkor te légy az, aki melléjük állsz. Vigasztald és mutasd meg a feltámadás erejét, és a te hatalmad dicsőségét az életükben. Így kérünk, Urunk, Krisztusunk, családjainkért, egyházunkért, népünkért, nemzetünkért. Áldj meg bennünket. Amen. Magunk csendjében egy percig imádkozzunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.